20 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hétvégén néhány fokkal melegszik az idő. Híradással 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Démon vonzásában. Csaba Klári dokumentum műsora Galgóczi Árpádról.
Intelligens magyar olvasó arról, hogy a Szovjetunióban lágerek voltak, hogy volt egy gulág, Szolzsenyicintől értesült. Ő írt a gulág szigetcsoportról, szigetvilágról, ahogy a legújabb fordításban szerepel. Ő írta meg azokat a szörnyűségeket, amelyek a sztálini Szovjetunióban, a sztálini birodalomban megtörténtek több 10 millió szerencsétlennel, akiknek a legnagyobb részét büntelenül vitték lágerbe és kínoszták évtizedeken keresztül. Nagyon kevesen tudják azt, az érintetteken kívül, hogy magyarok is nagyon nagy számban megfordultak a gulágban. Több százezer magyar volt odakint, akik többnyire ok nélkül, indok nélkül elhurcoltak, jutottak ki, de olyanok is voltak, akik hát elkövettek valamit a megszálló, akkor még vörös hadsereg ellen. Mi a barátaimmal ez utóbbi kategóriába tartoztunk. Máté Szalkai diákokként ifjúsági szervezkedést akartunk létrehozni a Magyarországon szerintünk jogtalanul tartózkodó megszálló vörös hadsereg ellen. Ezt a szervezkedést ki akartuk bővíteni, el akartuk terjeszteni az egész országban. Nyíregyházával már kapcsolatba léptünk, de tekintetlen arra, hogy fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtunk konspirálni, villámgyorsan lebuktunk, villámgyorsan felszámoltak, elkaptak bennünket, megtalálták a nálunk rejtegetett fegyvereket, robbanóanyagokat, és vége. 45-ben hármunkat tartóztattak le, Domahidi Lacit, Gáti Tibit, Gáti Zoltánt hívták Tibinek, és engem. A negyedik, Tóth Lali, Tóth Lászlónak akkor sikerült Szilágy megyei rokonaihoz menekülnie, és őt nem tudták elfogni. Ez volt az oka annak, hogy bennünket is néhány hónapi fogvatartás után kiengedtek, de mint hogy később kiderült, nem azért engedtek ki, mert gyerekes, tulajdonképpen veszélytelen dolognak vélték az egészet, hanem azért, hogy ezzel visszacsalogassák Tóth Larit, és majd egyszerre gyűjtsenek bennünket. Ez meg is történt. 47 tavaszán külön-külön mindenkit elfogtak. A magyar rendőrség fogott el bennünket természetesen, de rögtön átadott a szovjet parancsnokságnak. Először Debrecenben, néhány nap múlva Pestre kerültünk, Eszterházy utcába, későbbi Puskin, most látom öt Pacsirta utca. Itt voltunk vizsgálati fogságban, itt ítéltek el bennünket. Fejenként 20-25 éveket kaptunk, és kész. Ki a gulágba. 45-ben voltak keményebb dolgok, volt, akinek a körmeaját szurkálták, akit vizes lepedőbe tekerve kitettek a fagyra. Én különösképpen ott is szerencsés voltam, engem akkor se kínoztak, de ez teljesen véletlen. Szóval akkor még voltak kegyetlen módszerek. 47-től kezdve már egy újra nem nyúltak hozzánk. Igaz, hogy a kihallgatások éjszaka történtek, tehát tulajdonképpen hullafáradtak voltunk állandóan, de fizikailag nem bántalmaztak bennünket. Nem véletlen, hogy miután hazakerültünk Magyarországra ismét, és megtudtuk az ÁVU-nak a rémtetteit, akkor sokan gondoltunk arra, hogy milyen jó, hogy mi kikerültünk az oroszokhoz, mert az ÁVU fogságába, az ÁVU börtönébe egész biztos nem éltük volna túl. 47 tavasszal tartóztattak le bennünket, és 47. szeptember 5-én volt a tárgyalás, akkor ítéltek el bennünket. Domajdi Laci kapott 25 évet, mi pedig Tóth Lalival ketten 20-20 évet. Vonatra raktak bennünket, és marha vagonokba, iszonyatos körülmények között, csonttá fagyva kivittek bennünket. Hetekig tartott az út természetesen. Az első lágerünk Cseljábinsz volt, de előbb még a lembergi elosztópontra kerültünk, ahol elszakadtunk Domajdi Lacitól, őt egy másik szállítmánnyal vitték a magas éjszakra. Bennünket pedig Tóth Lalival, nekünk hál' Istennek sikerült együtt maradnunk. Cseljábinszba vittek, ott voltunk egy évig, és onnan kerültünk aztán Kazasztánba, és Kazasztánba töltöttük le a maradék éveinket, egészen a Sztalin halála utáni óriási változásokig, amikor aztán Hruscsov az egész lágerrendszert szétzavarta. Cseljábinszki táborban gyár alapokat kellett ásnunk. 28-29 fokos fagyban, ami hát szinte a mi fizikai állapotunkra volt tekintettel lehetetlen volt, és nem is nagyon sikeredett soha. Épp azért soha nem tudtunk a legkisebb plusz élelmiszerre szert tenni, mert aki a normát teljesítette, az megkapott egy bizonyos kenyéradagot, aki a normát túl teljesítette, az 10 dekával többet kapott, aki még jobban túl teljesített, az 20 dekával kapott többet. Na de annyit dolgozni még egy jó erőben lévő rabnak sem volt érdemes, mert sokkal inkább tönkre ment, mint amennyit biztosítani tudott volna ez a plusz adag neki. Hát ezt csináltuk egészen addig, amíg Tóth Lalival kórházba kerültünk a legkülönbözőbb ravaszkodások révén, mikor már nagyon féltünk attól, hogy kiírnak bennünket megint a külső munkára, már pedig a kórház az életmentéssel volt egyenlő. Mégiscsak, ha nem is több, de valamivel jobb koszt, meleg barak, fehér lepedő, takaró, kórházi ágy, tulajdonképpen maga volt a mennyország a kinti munkához képest. Szóval, mikor kezdett fenyegetni annak a réme, hogy kiírnak bennünket, és megint kikerülünk a kinti borzalmak közé, akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogy a csodába csináljunk magunknak valamilyen betegséget, valamilyen lázat. A legkülönbözőbb trükköket találtuk ki. Például feldörzsöltük a hőmérőt. Ezen sajnos lebuktunk, hát tulajdonképpen nem is mi buktunk le, hanem azok, akik utánozni próbáltak bennünket, azok buktak le, mert nem voltak olyan ügyesek, mint mi. Hát mi annak idején a diákinternátusoknak a betegszobájában óriási gyakorlatra tettünk szert ez ügyben, és ezt hát az orosz meg az ukrán kolhoz paraszt ugye nem tudta ilyen virtuóz módon utánozni. Mikor erről le kellett tennünk, akkor átértünk egy másik módszerre. Borzasztó éhesek voltunk állandóan, éjszakánként nem aludtunk már, mert vártuk a reggelit. Nem ettük meg a reggelit, az ebédet, azt a kis köveskását, vagy bármit, amit kaptunk, hanem direkt megrohasztottuk, megposhasztottuk, eldugtuk az éhszekrénybe, az ágy alá, a párnánk mögé, és amikor már összegyűlt egy halom, 10 dekányi kását kaptunk egy adagban, egyszer megettük, hát az éhes gyomor, amikor ráadásul romlott kosztot egy nagyobb mennyiségbe kapt, tehát villámgyorsan gyomorrontást kaptunk tőle, de lázunk az Istennek se akart lenni, úgyhogy megint nem sikerült. Kitaláltuk azt, hogy amikor visznek bennünket fürdőbe, ami úgy történt, hogy a kórházi alsó nemünkre felvettünk egy pokrocot, magunkra terítettük a takarónkat, a lábunkra felhúztunk egy filc csizmát, és átszaladtunk a mint egy 100-150 méterre lévő második, harmadik barakba, az volt a fürdő. És amikor megfürödtünk, jó, felhevültünk, és jöttünk visszafelé, hátra maradtunk, hogy ne lássanak bennünket, és kinyitottuk a pokrocot. Hát odakint 30-35 fokos hideg, és ez a mesztelen felhevült testre, hát szinte jéggé dermedtünk, nehogy azt higgye, hogy komoly lázunk lett belőle. De megint keresni kellett egy következő módszert, amit meg is találtunk, és aztán végre valahára segített. A WC az egy kis deszkabódészerűség volt, ami úgy hozzá volt ragasztva a baraknak a végéhez. Az emberi ürüléknek a kigőzölgése és a kinti óriási fagy közötti hőkülönbözet úgy öltött testet, hogy a WC deszka falára egy ilyen tenyérnyi vastag jégréteg rakódott belülről. Mi Lalival észrevettük ezt a jégréteget, és hát felcsillant a szemünk, tudtunk, hogy ez a jégréteg bennünket meg fog menteni, és akkor hozzákezdtünk a lapocka kurához. A lapocka kura, ez egy csodálatos dolog volt, amikor elérkezett az éjszakának egy olyan órája, egy olyan időszak, amikor viszonylag már nem nagyon jártak az emberek a WC-re, az emberek már aludtak, de még a nagy WC-járás nem kezdődött meg. Hát egy ilyen barakban 100-120 voltunk. Szóval az egyikünk őrtálta a WC bejáratánál, a másikunk pedig bement, felhúzta a hátán az ingét, és a lapockáját oda tapasztotta ez a jégrétekhez. Addig, amíg bírta, amíg nem kezdett a szem előtt az a millió csillag ugrándozni. Mikor ez megtörtént, akkor cseréltünk. Ennek meg lett az eredménye, mind a ketten lázasak lettünk. Sajnos Lali beteg is lett, kapott egy mellhártyagyulladást, aminek aztán az lett a következmény, hogy beutalta egy német orvos a központi kórházba. Először lecsapolták a tüdejét, és aztán kezdték tölteni. Ez egy különleges módszer, pneumatoraxnak hívják a tüdőtöltést. És tekintettel arra, hogy ez a német orvos, akit mosolygó Dannak neveztünk el, mert állandóan mosolygott ránk, másokra nem. Ő látta, hogy mennyire elhagyottak, mennyire szerencsétlenek vagyunk. Úgy tett, mintha az én lázaimnak hinne, és Lali után küldött a központi kórházba. Ott voltunk egészen addig, amíg aztán 49-ben felső hatalmak úgy gondolták, hogy mégse jó az, ha a tisztességes, rendes, köztörvényes szovjet emberekkel összezárják az alávaló gazfasisztákat, még megmételjezzük esetleg a becsületes rabló közeget, és a politikaiakat elszállították a köztörvényesektől. Így kerültünk mi a kazaksztáni Spassk nevű lágerbe, ahol 16 ezer nagy büntetésű, de többnyire beteg, hasznavehetetlen, legyengült politikai foglyot gyűjtöttek össze. Csak az egészen nagy stílű rablók voltak velünk, hát ők sokan nem voltak, voltak vagy 20-25-en, és velük voltunk összezárva. Hát a Spassky táborban a körülmények. Kőfejtőre jártunk dolgozni ezen az égövön. Az volt a divat a szovjetéknál, hogy 29 fokos fagyban még kivittek bennünket dolgozni, 30 fokos fagyban már nem. Magas éjszakon kegyetlenebbek voltak a körülmények, ott 40 fokos fagyban is dolgoztak az emberek egyes helyeken. Nálunk nem. Volt egy hadseregből kiszuperált fehérnemünk, ink alsó, vattanadrág, kis vattakabát és nagy vattakabát, filccsizmát adtak hozzá, tehát ha mindenkinek szabályszerű és jó lett volna az öltözéke, akkor ezzel az öltözékkel igencsak ki lehetett volna bírni bármilyen fagyot tulajdonképpen. Na de ezt hozzá kell venni az, hogy mi 40-45 kilósak voltunk, nem volt bennünk vér, nem volt bennünk élet, úgyhogy ránk fokozottan hatott a hideg, fokozottan hatott a nyomor, és hát persze mindez nagyon nehezen volt elviselhető. Nekem még Csillámbiszkban lefagyott a nagylábújam, a bal lábamnak a nagylábúja. Ezzel a nagylábújjal kellett végigcsinálnom egy 44 kilométeres marsot, 25-27-28 fokos fagyban. Egy olyan marsot csináltunk végig Tóth Lalival, amely mars során 36-an halára fagytak. Úgy 1000 ember indult útnak körülbelül, amikor bennünket meghoztak egy Karabász nevű kis állomásra. Onnan kellett gyalog, az onnan 44 kilométerre lévő Spassky lágerbe eljutnunk. El is tudtunk volna jutni, de útközben kaptunk egy buránt. Buránnak nevezik ott a nagyon-nagyon-nagyon komoly hóviharokat. Néha hetekig nem lehet kimoccanni a házból, mert olyan óriási mennyiségű hó ömlik, és ezt úgy viszi a szél vízszintesen, hogy az ember egy méterre nem lát. A lakosság olyankor csak köteleken tud közlekedni, kifeszített kötelek mentén, mert különben elmegy a saját háza mellett, és belemegy a világba, és elvész. Volt már erre példa. Szabadon az emberek eltévesztették az irányt, elmentek a házuk mellett, és belementek a pusztába, és tavasszal találták meg a csontvázukat. Isteni szerencse, hogy nem tévedtünk el még jobban, útba ejtettünk egy olyan kisebb fajta lágát, egy olyan zöldségtárolószerűséget, ahova be tudtunk félúton menekülni. És 2 vagy 3 napig toporogtunk addig, még az volt a szerencse, hogy a közeli kislágerből a mai napig kideríthetetlen módon élelmiszert is hoztak, tehát kenyeret is kaptunk, kenyeret, teját. És amikor itt 2-3 nap múlva elmúlt ez a rettenetes hóvihar, akkor tovább vittek bennünket, és így érkeztünk meg a Spasski lágerbe. De az én lábam akkor már le volt fagyva. Még a szállítmányra kerülés előtt voltam néhány hétig kint közmunkán, mikor a központi kórházból kiírtak, mikor elszakítottak Lalitól, és lefagyott a lábam. És ezzel a frissen bekötözött, de nagyon is rossz állapotban lévő lábújjal kerültem szállításra, és egy hétig nem tudtam levetni a csizmámat a lábamról. Lázam is volt természetesen ettől a fagyástól. Ebben az állapotban kellett végigcsinálnom ezt a 44 kilométert ezzel a bizonyos, hát félúton történő megszakítással, és végigcsináltam. Na de Lali, akinek akkor kezdték tölteni a tüdejét, és tulajdonképpen összezsugorított fél tüdővel, az első 10 kilométer után már könyörgött, hogy hagyjuk ott, mert nem bír jönni. És úgy kezdtem először én támogatni, de mikor már láttam, hogy nekem sincs erre időm, akkor megkértem 2 másik embert. A sors érdekes fintora, hogy az egyik egy KGB-s, egy csekista tábornok volt, a másik pedig egy SS őrmester. És ez a 2 ember támogatta jobbról és balról az összeesküvő magyar diákot, és mentette meg a fagyhaláltól. Végül hát 36 ember hiány, a körülbelül 1000 ember megérkezett, de utána még hát több tucatot kellett amputálni, mert lábak fagytak le, kezek fagytak le, úgyhogy a sebészet utána még hetekig ezekkel az emberekkel foglalkozott. Az én lábam teljesen nyomtalanul rendbe jött, bekötözték, és visszanőtt rá a hús, visszanőtt rá a köröm, most semmi nem látszik a lábujjamon. Ott a kőfejtőben csak azért dolgoztunk, hogy az állandóan feltöltött, egyre szaporodó létszámú baraknak a kontingensét legyen hol elhelyezni. Ebből az általunk kifejtett, feldarabolt kőből barakokat építettek, és ezekbe az új barakokba hozták aztán állandóan a mind több és több hasznavehetetlen, legyengült, beteg, kiszuperált politikai foglyot. Így lettünk a végén, mikor egyszer megszámoltuk magunkat 16 ezeren. Egyszer ki is jelentette az egyik őrtisztünk, hogy nekünk nem a munkátok kell, hanem a kínlódásotok. A kosztunk az olyan volt, hogy az még az életben maradáshoz is éppen, hogy elég volt. Reggel kaptunk hol 1,5 liter, hol 3-4 liter teljesen higrothat káposztalevet, amiben az égvilágon se zsír, se semmilyen tápanyag nem volt. Délben a munkásbrigádok egy ugyanilyen káposztaléhez kaptak még 10 vagy 15 deka egyszerűen vízbe főtt, megint csak zsírmentes szapkását, vagy köleskását. Este megint ugyanez a káposztalé. A kosztunk azokból az élelmiszerekből tevődött össze, amit hát a hadseregben már nem lehetett odaadni. A kenyerünk az tulajdonképpen 57,5 deka volt naponta, na de ez egy öklömnyi darab volt, egy darab sárdagasztmány, amit ha az ember összenyomott, az úgy maradt, mert nem volt rendesen kisülve, nem is lehetett kisütni rendesen, mert olyan volt az anyag, a korpa volt, kukorica volt belekeverve. Szóval ez a megélhetéshez nem volt elég, és a láger lakóinak túlnyomó része, hát éppen csak hogy létezett, éppen csak hogy nyomorgott, tehát komoly munkáról szó se lehetett természetesen. Viszont bármilyen furcsán is hangzik, de ez így volt, mi magyarok meg tudtunk élni, mert én személyesen hamarosan rájöttem arra, hogy tudok én kis primitív portrékat rajzolni. Ezen a réven nagyon népszerű lettem hamarosan, mert én voltam az egyetlen olyan festő, idézőjelbe téve festő, aki olyan portrét rajzoltam, ha primitív eszközökkel és vonásokkal is, amely hasonlított az illetőre, a Delikvenesre. Nagyon népszerű lettem, és egy portréért kaptam vagy egy adag kenyeret, vagy egy adag cukrot, vagy egy csomag dohányt, amit bármikor el lehetett cserélni kenyére vagy cukorra, én még ott nem dohányoztam. És a többi magyar is így élt, mert a láger 2 legjobb orvosa magyar volt, a láger 2 legjobb zenésze magyar volt, a legjobb pék magyar volt, a láger kőműves rekordbrigádja magyar volt, a legjobb gépészek, a legjobb szerelők a legjobb kórházi ápolók magyarok voltak, tehát tulajdonképpen egy külön kasztot képviseltünk, hát ez nagyon furcsa hangzik, és esetleg magyarkodásnak tűnik, de utána lehet nézni, ezek az emberek itthon vannak, ezek az emberek élnek, mindenki ellenőrizheti. Lágerbe, nagyon érdekes, mi kezdetben a németekkel barátkoztunk, mert hát gimnáziumban nálunk németül tanítottak, és hát németekkel tudtunk érintkezni. Nagyon hamar rájöttünk azonban, hogy annyira másképpen gondolkoznak, annyira másképp viselkednek a lágerben. A habitusok teljesen más volt, mint a miénk. A német teljesen magába zárkozott, semmiben nem vett részt, kiközösítette magából a lágert, a lágertársadalmat, és szép lassan haldokolt. Mi kezdtük kutatni, hogy lehetne valahogy jobb körülmények közé kerülni. És aki jobb körülmények közé került, a legelső kötelességének tartott azt, hogy a hozzá legközelebb lévő magyarul segítsen. A legtermészetesebb dolog volt, hogy amikor Tóth Tali volt velem, akkor Tóth Talival, amikor Szabó Laci volt velem, akkor Szabó Lacival, egyszerűen megfelezem azt, amit kerestem. Nem csak én voltam, így a többi magyar is így volt. Berkes Bandi, a cigányprímás, szerintem minden idők legjobb cigányprímása. Nagyon sokat járt ki a zónán kívülre, szabad hivatalnokok, lágertisztek, muzsikáltattak vele, névnapokra, ünnepekre vitték ki, és akkor természetesen agyonkosztoltatták. Bandi soha se ette meg, mindig azt mondta, hogy neki gyomorfekéje van, ő nem tudja egyszerre megenni, engedjék meg, hogy behozza a lágerbe. Behozta a lágerbe, és természetesen a hozzá legközelebb álló magyarokkal egyszer megosztotta. Volt egy budafoki sváb gyerek, egy nagyon kedves barátunk, Konrád Frici. A lágerbe lovas szekéren behozott kenyeret, behozta a kenyérvágóba, lepakolta, beadogatta a nyiláson a kenyérvágóba, és hát a szekér alján maradt egy csomó kenyértörmelék. Ezzel ő telet tömte zsebeit, nadrágját, ingjét, hazavitte, összegyűjtötte a magyarokat, és kiosztotta. A saját adag kenyerén, mivel hát ilyen módon annyi kenyeret ehetett, amennyi éppen belefért, a saját fejadag kenyerén vehetett volna dohányt, vehetett volna cukrot, vehetett volna öltözéket, jobbat, mint a lágeri, esetleg ő meg is tehette volna, mert ő már félig meddig kivételezettnek számított, tehát neki esetleg el is nézték volna, esze ágába se volt. Kiosztotta, mi már csak ilyenek voltunk. Az összetartás egészen fantasztikusan működött. 16 ezerből voltunk 160-an. A 160 közül egyetlen besugó nem volt. Egy olyan, hát besugó féle volt, akiről tudtuk, hogy megszólították, megzsarolták, járt az operatív tiszthez, de soha olyan dolgot be nem sugott, amivel bármelyikünknek és bármelyik más lágerlakónak komoly kellemetlenséget okozott volna. A rablók, az igazán nehéz fiúk, a nehéz köztörvényesek képezték a láger lelkiismeretét. Ha valakiről kiderült, hogy fejadag kenyeret lopott, ami a legnagyobb bűn volt, épp úgy, mint az idegen régióban, vagy ha valakiről kiderült, egyértelműen kiderült, hogy besugó és ártalmas besugó, akkor a rablók nagyvezérkara összeült, kikártyázták, és akire kijutott, szépen vette a kését, és akár nyílt színen, akár 100 ember jelenlétében szeme láttára, mint a disznót leszúrta az illetőt. És vállalta azt, hogy a büntetése előről kezdődjék. Ugyanis ha a lágerbe valaki öl, akkor bármilyen büntetése volt, a büntetése előről kezdődött. A rablók megsarcolták a csomagokat, elvitték a konyhából a láger egész napi vajfejadagját, de mint nálunk Rózsa Sándor meg Sobri Jóska. Gazdagot kirabolták, a szegényeket támogatták. Külön törvények vonatkoztak rájuk, őket dolgozni nem hajtották. Volt, aki fél év meddig behódolt, ez már egy külön kategória volt, aki elvállalt brigádvezetőséget, vagy barakfőnökséget, vagy munkavezetőséget, de ez ritka volt. Két nagy csoportja volt az igazán komoly köztörvényeseknek, a rablóknak. Voltak a törvényes rablók, és voltak az úgynevezett szukák. Szukáknak azokat nevezték, akik vállaltak tisztségeket, akik hajlandók voltak bizonyos fokig együttműködni. Ha véletlenül két ilyen társaság valakinek vagy valakiknek a vigyázatlansága folytán összekerült, hát ott tömeggyilkosság lett a vége a dolognak. ezek bankokat raboltak, boltokat raboltak ki. A tisztességes szovjet rabló az magánszemélyt soha nem bántott. Ő verte a mellét, hogy szovjet ember, de ugyanakkor a saját államát bármikor lelkismeret furdalás nélkül és szemrebbenés nélkül kirabolta. Volt egy nagyon érdekes eset például a Csillagmészki Központi Kórházban. Egy alkalommal Lali barátomra, mint rejtélyes és hát külön tartással rendelkező idegenre felfigyeltek a rablók. Először kártyázni kezdtek vele, és a végén egyszer meghívták egy vacsorára. Történt ugyanis, hogy a láger főügyésze valamilyen ügynek a továbbnyomozása miatt bejött a lágerbe, és magával hozta a farkaskutyáját. Na most a farkaskutya szőlőszálán eltűnt. Amíg a főügyész nyomozott, addig a kutya valahova elcsámbolgott, elkapták a rablók természetesen, megölték, lenyúzták, és finom pecsenyét csináltak belőle. Tóth Larit meghívták vacsorára, de ő tudta, hogy ez milyen vacsora, és miből. Duplán elkötelezettséget jelentett volna. Először is részvétel egy olyan büntényben, ami hát az ügyész ellen közvetve és az ügyész kutyája ellen közvetlenül irányult. A másik pedig, ha valaki a rablókkal együtt vacsorázott, az azt jelenti, hogy betársult a kasztba. De attól fogva a kaszt törvényei rá is érvényesek, vagyis, ha besugót felfedeznek, és véletlenül ő rá kártyázzák ki, akkor neki kell megölni a besugót, és Lali ezért utasította vissza a meghívást, arra hivatkozva, hogy az ő vallása tiltja azt, hogy kutyahús tegyen. Így tudod megmenekülni. A női zónával. Hát nekünk magyaroknak ilyen hát problémáink nem voltak, mert nem voltunk olyan fizikai állapotban, hogy egyáltalán szerelemre, nőre gondolhassunk. Nem voltak ilyen vágyaink. A többi rabnak se igen volt, mert hát általában a lágernek a rab kontingense nálunk magyaroknál sokkal, de sokkal rosszabb állapotban leledzett. Egyedül a rablók voltak azok, akik megengedhették ezt a luxust. Igaz, hogy távszerelmet folytattak, ami abból állt, hogy szerelmes leveleket, meg aztán később az általam rajzolt portrékat kődarabokra kötözték, és átdobálták, dobáltatták, mert voltak külön dobó emberek a mellettünk lévő női zónában. A női zóna az háromszoros drótkerítés mögött terült el, de ha az ember az egyes baraknak a háta mögül állt, azt a helyet arénának nevezte a láger népe, és a rablók oda jártak ki, táncoltak, mutogatták magukat, integettek, arénáztak, és dobálták át a szerelmes leveleket és a ceruzarajzokat. Egy alkalommal történt meg, hogy az egyik rablónak a hitves társa, ugyanis hát minden rablónak volt hitves társa, de olyan hitves társak, akiket nem is láttak, nem is ismertek. Az egyik alkalommal egy ilyen hölgyike átmászott a szennyvíz csatornán keresztül a kerítés alatt a férfi zónába, és átbújt a bűzlő szennyel eltömődött csatornán keresztül, hát erre mondta aztán Lali barátom, hogy a bűzről pattant menyecske, átjött, a rablók a 11-es barakba várták, éppen vasárnap volt, tehát mindenki otthon volt, tömeg volt, nem volt nehéz a tömegbe elrejtőzni, világosan férfi ruhába felöltöztették, vitték a fürdőbe, tetőtől talpig lemosdatták a hölgyet, aki aztán egy tucat rablónak a szerelmi tulajdona lett, mert hát ez diktált a rabló becsület. És utána dolga végeztével megjelent a parancsnokságon, és közölte, hogy főnököcskék, jelentem, hogy jól laktam férfiakkal, vihettek vissza. Kapott jó néhány nap magánzárkát, utána szigorított barakot, na de hát nem gyilkolt, legfeljebb szült egy gyereket, amit majd hát elvesznek tőle, felnevelnek, stb. És élte hát tovább a világát. De a csatornát eltömték, tehát ilyesmire soha többen sor nem kerülhetett.
Van
van egy olyan Szovjetunióban hurcolt rabokat és kényszermunkásokat tömörítő szervezet, amelynek az a neve, hogy Szórakész. Ezeknek a szavaknak a rövidítése. Annak idején, mikor a kárpótlásunkról először kezdtek beszélni, akkor alakult ez a Szórakész. Egy Mencer Gusztáv nevű volt rabtársam, nagyon jó barátom, az elnöke. Ő Kolimán raboskodott, egyébként sokkal keményebb körülmények közt, mint mi. Egy ilyen Szórakész gyűlésről hazafelé tartva a metrón Molnár János nevű volt Spászki raptársam odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy te Árpád, emlékszel te az Elek Bandi halálára? Mondom, hogy ne, hát ott voltam. Amikor Bandinak a feje oldalt billent, mikor beállt a halál pillanata, akkor a fejére sütött a nap. Mondom, emlékszem, és ez tényleg így volt. Elek Bandi egy diósgyőri vasmunkás családnak a nem tudom, hanyadik gyermeke volt. A Vörös Hadsereg ellen nőnként jelentkezve harcolt. Mint ilyen, súlyosan sebesülten került fogságba. Először hadikórházba, ott magához térítették, azt hiszem tüdőlövése volt. És ott derült ki, hogy önkéntes. Azonnal átminősítették, betegeskedett végig tüdőbajjal, TBC-vel éveket, míg a végén a Spászki lágerbe került, ugyanúgy, mint ahogy mi mindnyájan. Aranyos, kedves, nagyon jópofa fiú volt, örökösen csinytevéseken járt az esze, egy tréfa mester. Ez a TBC olyan komolyra fordult, hogy Bandinak napjai maradtak. Az utolsó hetet már kómában töltötte, injekciókkal táplálták, úgy tartották benne a lelket, és amikor halála előtt néhány órával magához tért, akkor azt mondta a környezetében található magyaroknak, hogy gyűjtsétek össze mindazokat, akikkel érintkeztem, mert el akarok búcsúzni tőletek, tudom, hogy most már óráim maradtak, és elmegyek. Összegyűltünk a Elek Bandi ágyánál, megfogtuk egymás kezét, a két szélső az ő két kezét, és hát Bandi búcsút vett tőlünk, azt mondta, hogy fiúk, énekeljük el a himnuszt, és elkezdte énekelni a himnuszt. Hörögve, véres habbal a száján, és mi is próbáltuk volna énekelni, de hát ez nem nagyon ment, mert az első szavak után már minnyáján zokogtunk, és még nem értünk a végére, amikor nyílt az ajtó, és a kórház főorvosa egy nagyon-nagyon rendes zsidó bácsi volt, aki azért került lágerbe 25 évre, mert német hadifogságban németek nem ölték meg. Hogy merészelt ő életben maradni? Na, még énekeltük a himnuszt, amikor Sabbat doktor bejött a kóterembe, és kimeresztette a szemét, hogy mi történik. Itt mondtuk, hogy Elek Bandi haldoklik, és mit énekeltek magyar himnuszt? Hát a személyhez kapott, kifordult az ajtón, és rohant a szomszéd kórházba Sali Géza főorvoshoz, hogy gyere Géza, nézd meg a földjegyet, mert te még ilyet nem láttál. Fantasztikus, hogy milyen nép vagytok. Hát mire Géza is átrohant, akkor már mindennek vége volt. Na elég az hozzá, hogy amikor az Elek Bandinak a feje félrebillent és elszállt belőle a lélek, a kis szellőző ablakon keresztül pontosan az Elek Bandi fejére sütött a nap. Ez olyan furcsa jel volt, persze, hogy véletlen volt, hogy egy ilyen halált a Jóisten emelt egy olyan magasságba, hogy oda tűzött egy napsugár a fejére. Hogy Tóthali a láger élete vége felé, úgy 52-ben már olyan súlyos májbajt, olyan súlyos sárgaságot kapott, amit a lágerbe kigyógyítani nem lehetett volna. Csak akkor, ha olyan óriási mennyiségű édességet, cukrot, zsírtalan, kalóriát kap, ami felhízlalja, ami életbe tartja, de ugyanakkor egyetlen egy gram zsírt se foglal magába. Ezt csak úgy lehetett csinálni, hogy a Lali közelében élő éhenkorrát 45-46 kilós magyarok eladták a kenyerüket, cukrot vettek rajta, aszalt gyümölcsöt vettek rajta csomagos szovjet állampolgár raboktól, és zacskó számra adták be a cukrot Lalinak. Lali felgyógyult, megmenekült, hazajött, mai napig él, találkozunk. Ő az egyik legpotenciálisabb segítőtársa, mert ha valamire nem emlékszem, akkor tőle kérdem meg. Akkor egyetlen egy magyar volt, Szabó Laci, aki a kárpátaljai rokonoktól kapott évente egyszer húsvétkor egy nagyon gazdag, egy csodálatos csomagot. Egy normális lágerlakó egy ilyen csomagból hónapokig el tud élni, nagyon-nagyon vidáman. Szabó Laci megkapta a csomagot, hazahozta a barakba, leterített egy pokrócot, csomagok ki a pokróc közepére, körülöttük 6-an, 7-en, 8-an, mikor hányan voltunk a közelében magyarok, és egy fél órán belül egy morzsa nem maradt a csomagból. A lágerben ez ismeretlen fogalom volt, apa a fiával nem osztott meg, feleslegesen kapott kenyéradagot, vagy bármit. És senki senkivel. Csak magyar-magyarral. Ez egy csodálatos dolog, nekem rettenetesen jól esik tudnom, hogy mi ilyenek vagyunk. A lágerben rettentő tiszteltek bennünket. Volt olyan, hogy megörült egy protekciós hely, mondjuk egy munkavezető, vagy egy főszakács, vagy egy kenyérvágó, és akkor egy bizonyos lágeri pályázatot hirdettek, hogy lehet jelentkezni. A felvételt intéző személy megkérdezte, hogy magyarok vannak, és valaki fenntartotta a kezét hátul, hogy igen, na akkor a többi hazamehet. Ez így volt. Ez a költő barát, amelynek nagyon sokat köszönhetek, Oswald Pribejszki volt a neve, mi Váljának hívtuk. Egy alkalommal hamiskásan rám néz, és feszeltem, mondd Árpi, vannak köztetek közmagyarok is? Először nem értettem, hogy mit akar mondani, de a mosolygásáról megértettem, hogy ő most nekem félig meddig bókolni akar, de ugyanakkor tudatja velem azt, hogy ő ezt látja, ő ezt érzi. De akkor már vettem a lapot, én mondom, vannak közápolók, vannak közkőművesek, de óriásit nevettünk rajta, de jól esett. Ez egy nagyon érdekes barátság volt, ez a fiú. Megtudta, hogy magyar vagyok, oda jött hozzám, azt mondja, bocsáss meg, azt mondja, hallottam, hogy magyar vagy, mondom, igen. Azt mondja, leülhetek, mondom, természetes parancs. Azt mondja, tudod, érdekes kapcsolatba léptem a ti irodalmatokkal egy alkalommal. Moszkvába egy költő barátomnál egy nagyon érdekes könyv került a kezembe. A ti legnagyobb költőtöknek, Petőfi Sándornak a oroszra fordított kötete. És azt mondja, ebbe olvastam egy olyan csodálatos költeményt, aminek egy pár sorára most is emlékszem, és amelynél szembet még soha nem olvastam. Egy gondolatban tengemet volt. Ez a vers az a rész, hogy s holt testemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ezt mondta ő el oroszul, de teljesen berelkesedett. Szerintem olyan csodálatos ez a vers, olyan fantasztikus élmény volt nekem, és akkor kezdtem kutatni ezt az irodalmat, ezt a népet, most már tudom, hogy nektek van egy Vörös Martitok, egy Aditok. Hát persze elmondatta velem magyarul, és amikor elmondtam neked, magán kívül volt. Ez egy micsoda döbörgés, micsoda ritmus. Látom a lovakat, látom a csatamezőt, látom a vérbefúlt embereket. Na és mondta, hogy látom, hogy téged érdekel a költészet, érzed, érted a verseket. Nyilván tudod te is, hogy az oroszoknak az első számú költő bálványa Puskin, az orosz irodalmi nyelv megteremtője, a nagy újító, az első számú költő, de én egy Lermontov nevű költőt sokkal jobban szeretek. Hozott egy kötetet, és fellapozta Lermontov általam is legjobban szeretett költeményének, a Démonnak az egyik részletét, és elolvasta. Akkor én még körülbelül felit értettem, de a többiről ráéreztem a versre. Én nagyon szépen mondta, hát költő volt, természetesen értett hozzá. Ráéreztem arra, hogy ez egy gyönyörű szép vers. És lassan a Szabó Laci segítségével, aki 2 évvel korábban került ki nálunk, és ennek a költőbarátomnak a segítségével nagyon komolyan ráálltam az orosz tanulásra, kezdtem olvasni, és kezdtem megszeretni Lermontovot. Szabadultam, mint kiskorú bűnelkövető. Nekem egyénire kellett mindent kezdeményeznem. és nyilván nem tudtam azonnal hazakerülni, mert a két intézményesen hazaszállítandó nagyobb csoport közé kerültem. Ott maradtam 6 évig, és 60-ba kerültem haza. Az első dolgom az volt, hogy megnézzem, hogy az általam már ismert, és közben már megszeretett, és hát belül majdnem, hogy feldolgozott Lermontov költemények, hogy hangzanak magyarul. Megnéztem a Démont, és bizony nem olyan volt, amilyennek én oroszul ismertem. Először elkezdtem a kirívóan nekem nem tetsző részeket korrigálni, csiszolgatni, és a végén azon vettem észre magamat, hogy egész verszakok már az enyémek. Na mondom, ezzel érdemes foglalkozni. Elkezdtem csinálni, és amikor egy olyan 17-18 oldallal kész voltam, bevittem az Európa Könyvkiadóba. Ezt már megírta Pór Judit, nagyon-nagyon kedves kolléganőm, és ő vett a védő szárnyai alá annak idején. Szóval úgy néztek rám, mint egy naív dilettánsra. Bejön az ember az utcára, és hoz egy Lermontov költeményt lefordítani, hát ez csak bolond lehet. El is küldtek. Aztán később még nem értem rá az épületből eltávozni, visszahívtam. Azonnal megkötöttük a szerződést, nem is volt nehéz pályakezdésem. Attól a perctől kezdve szinte mindent átvettek, mindent publikáltak. A Démonon kívül még 2 nagy Lermontov költeményt lefordítottam. 85-ben teljesen váratlanul, és nagyon-nagyon nagy örömemre névódiat kaptam értük. Ugyanúgy jártam, mint a Démonnal, az Anyeginnel. Nagyon-nagyon sokáig beszélt rá egy debreceni unoka nővérem, hogy ugyan nézzem meg már ezt az Anyegint, mert ő rádióban hallgatta, de valahogy nem olyan gördülékeny, nem olyan sima, mint az én Démon fordításom. Mondom, ugyan az Isten szerelmére, az Anyegint Ápril Lajos fordította, a 20. század legnagyobb magyar stílusművésze, az Irishorai Szarvasnak, a Halálmadárnak, a Márciusnak a csodálatos költője. Hát nekem ott keresni valam nem lehet. Történt az, hogy kiadták egy kötetbe a 2 Anyegint. A Bérci és az Áprili féle 1953-as Anyegint. Vettem a Puskini eredetit, vettem a 2 magyar fordítást, és kezdtem őket összenézni, és rájöttem, hogy bizony vannak félreértések. Mindjárt a legelső verszakban nem azt írta egyik fordító se, amit Puskin, és úgy döntöttem, hogy na hát, megpróbálom. Bevittem. Csak azt kérem, hogy nézzétek meg. Ha lényegesen jobb az eddigi legjobbnál, akkor beszéljünk róla. Ha nem, akkor hadd maradjon a fiókba. Hát egy hét múlva telefonáltak, bementem, megkötöttük a szerződést. Ők gazdasági nehézségek miatt nem tudták kiadni, de az Ikon kiadó átvette tőlük, kiadta, úgyhogy kint van az én folytásomban megjelent Anyegin. Nagyon boldog vagyok. Ezt a lágernek köszönhetem, Sztalin elvtársnak köszönhetem. Így sikeredett, nem tehetek róla. Én 1 évet voltam még lágerben Sztalin halála után. Akkor én már ebben a kis lágerben voltam, közben a Spászkon hagyottak közül a magyarokat már elvitték. Erről én onnan szereztem tudomást, hogy egy elosztó lágerből valaki oda került a mi kis lágerünkbe, és Lali barátomtól, aki az első turnusba esett, üzenetet hozott, hogy maradjak nyugton, mert engem is nem sokára vinni fognak haza. Hát vittek volna is. A külföldieket intézményesen 2 csoportban szállították haza, magyarokat, németeket, japánokat, mindenkit. 53-ban az egyik felét a társaságnak, és 55-ben a másik felét. Engem, mint kiskorú bűnelkövetőt 54-ben szabadítottak, maszek alapon. Ez azt jelentette, hogy heted magammal, tehát nem csoportosan, nem intézményesen kerültem ki a lágeren kívülre a szabadra, hanem magamnak kellett kapcsolatba lépnem a moszkvai magyar nagykövetséggel, és hát kérvényeznem a repatriálásomat, a dokumentumaimat, a dokumányaimat, és hogy elintézzék végre a haza menetelemet. Hát erre sokáig nem került sor, akkor jött 56, közben elvesztettem a reményemet, feleségül vettem egy lengyel lányt, 2 gyerekem már odakint született, míg aztán végre sikerült mindent szerencsésen elintéznünk, és 1960-ban tértem haza. Beilleszkedésről itthon majdnem, hogy szó se lehet, mert hát kezdetben több mint 1 évig voltam szállító munkás, utána a kőbányai porcellángyárban voltam betanított munkás, míg aztán újsághirdetés révén bejutottam az első íróasztalos munkahelyemre, a Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intézetébe halásztelekre. 64-ben ugyancsak hirdetés útján a Malévhez kerültem, és egészen 73-ig a Malévnek a dolgozója voltam, akkor lettem hivatásos szellemi szabadfoglalkozású konferencia tolmács. Tolmácsolnom kellett, hogy a műfordításokra időt, lehetőséget kapjak, kenyeret keressek magamnak, családomnak. Műfordító lettem. A sors különleges kegye folytán még sikereim is voltak. A barátaim elkezdtek biztatni arra, hogy azt a rengeteg szenvedést, azt a rengeteg sztorit, azt a rengeteg vidám sztorit, ami velünk szerencsétlen magyarokkal odakint történt, ugyan írjam már meg. Nagyon sokáig csak terv maradt ez a dolog, és ha nem találkozom véletlenül a Pesti Hírlapnak a lapigazgatójával, Dobozi Dániellel, akkor talán soha se került volna rá, mert egy ilyen nagy könyvet, egy ilyen óriási anyagot összehozni, megszerkeszteni, formába önteni, olyas valakinek, aki soha önálló írással nem foglalkozott, elég nehéz. Na most, mikor Dobozi Dani megtudta, hogy én gulágba voltam, nekem vannak különleges élményeim, azon kívül hát az irodalomban is egy icipicikét már jártas vagyok, tudok írni, tudok fogalmazni, mivel műfordítok, azt mondta nekem, hogy hozzád be valamit az érdekesebb sztorik közül, megnézzük, arra érdemes, akkor publikáljuk. 93. februárjában közölték az első részt. És attól kezdve szombatonként folyamatosan, nagyon ritka kivételtől eltekintve. A könyvre felfigyeltek másutt is, volt Egerben egy finnugor írótalálkozó, ahol tudomást szereztek róla oroszországi finnugorok, került rá egy orosz kiadó, úgy néz ki, hogy van rá egy német kiadó is, és több magyar kiadónál is lenne keresni valom. Egyelőre azért nem akarok senkivel komoly tárgyásba bocsátkozni, mert hétről hétre írom magát a könyvet, körülbelül 95 ősztáján lesz kész az egész, mert egy óriási anyag, rengeteg történéssel, rengeteg érdekes emberrel. Ahogy még egyszer visszaélem a láger éveimet, két életet élek. Visszaélem, visszaemlékezem, nyugodtan kimerem mondani azokat a csodákat, amelyek velünk megtörténtek. Mert bizony valódi csodák történtek. Mottót is választottam a regényem elé. Sajó Sándornak és Mécs Lászlónak két-két sorát. A Sajó Sándoré így hangzik, és ezt teljesen átérzem. Magyar vagyok, a népemet imádom, és nem leszek más, inkább meghalok. A Mécs Lászlói pedig vadozba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ami az adás elején elhangzott démont illeti, nos, ez a címe Lermontov csodálatos elbeszélő költeményének. Ez a költemény volt az, amely tulajdonképpen elindította műfordítói pályafutásomat. Magányos démon bús zarándok repült a bűnös föld felett, és jobb idők szép, tiszta álmok szavára visszarévedett. Mikor még fenn a fény honában szelíd kerubként tündökölt, derősen szállt az éjszakában, s az éter hullócsillagában mosolygó testvért üdvözölt, körötte ősködök lebegtek, tudást szomszülte vágyait, figyelte szétszórt égitestek keringő karaványait, mikor még hőn szeretve hitt a lét vidám elsőszülöttje, nem ismert kételyt, bűnt, s fölötte még nem siettek századok unalmas meddő sorba térni. Ó, régi-régi szép napok, már fel se tudta mind idézni. S az éden száműzöttje némán ott szállt a Kaukázus fölött. Alant a kazbek, mint a gyémánt, örök verőfényt tükrözött, s a darjál mély sötétlő árja, mint karcsú rés, kígyók tanyája kanyargott zord sziklák között. A gyors terek, mint bősz oroszlán, lengős örénnyel vágtatott, magas hegyek hófötte ormán sasok s búvó vadállatok a zúgó árszavát figyelték, s aranyló felhők messziről, virágzó déli táj felől vizét észak felé kísérték. A lomhaszikla rengeteg rejtelmes hallgatásba mélyedt, hullám fölé szírt fog merett, és nézte ámulón a képet, s a messzi ódon várfalak a könnyű ködben úgy vigyáztak, mint kaukázusi tájakat vitézül őrző óriások. Vad volt, s csodás, körös körül a nagyvilág, de hűtlenül a démon elveté magától, amit teremtett istene, s hatalmas, büszke homlokáról már nem sugárzott semmi se.
Démon vonzásában. Csaba Klári dokumentum műsorát hallották Galgóczi Árpádról. A felvételt Kis László, Diósi Sarolta és Majtényi Dóra készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. Dramaturg Lóránd Lajos.
A dokumentum műsor 1994-ben készült, és utoljára 2011. január 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak.